Isten igéjét Mózes első könyvének 50. részéből, a 15-től a 22. versig olvasom. Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták. Hát, ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizet nekünk minden rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnak. Apád megparancsolta nekünk halála előtt, ezt mondjátok Józsefnek. Kérünk, bocsáss meg a testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsáss meg hát azoknak a hitszegését, akit atyád Istenének szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták. Szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk. Ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. József Egyiptomban lakott, mind ő, mind apjának házanépe, 110 esztendeig élt József, és megláthatta József Efraim fiait harmadíziglen. Manassé fiának, Mákrénak is született gyermeke, és térdére vette őket József.
Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk te néked, hogy most itt, ebben a gyülekezetben, az egymással és a veled való közösségben dicsérhetjük téged, a te neved, dicsérhetünk téged, magasztalhatunk téged, mert a te jóságod, a te könyörületességed újból és újból megmutatkozik. Ezen a napon is ezt tapasztalhatjuk. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, a te csodáidat szemléltük, akkor, mikor kicsinyeinket láttuk, akkor, mikor anyasággal bízol meg bennünket, akkor, mikor családba helyeztél bennünket, akkor, mikor összekötsz baráti kötelékekkel, mind ezek arról beszélnek, hogy te irgalmas, kegyelmes Isten vagy. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, a te csodádat szeretnénk tovább szemlélni, hiszen elégedetlen emberek vagyunk, és add, hogy ezen a területen egyre inkább elégedetlenebbek legyünk, amikor a te igéd felé fordulunk, amikor szeretnénk kihallani a te üzenetedet, a mindenkor és minden körülmények között érvényes üzenetet. Ez is a te csodád, hogy emberi szavakat, gondolatokat használsz fel szent lelked által, hogy megelevenítsél bennünket. És mi most úgy vagyunk itt a te színed előtt, mint akiknek nagyon nagy szükségünk van arra, hogy megelevenedjünk. Ebben a reménységben, hitben kérünk téged, hogy közöld önmagadat mi velünk. Mennyei édesatyánk, a te szent lelked tegye hathatóssá, érthetővé a te igéd üzenetét. Ezt kérjük a magunk számára, és ezt kérjük minden olyan gyülekezet számára, ahol egybegyülekeztek, és egybegyülekeznek ezen a napon, a nyugalom napján téged imádni, téged dicsérni. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgassad meg könyörgéseinket. Amen. Keresztény testvéreim, kedves gyülekezet, a már felolvasott ige szakaszból ismét felolvasom a 20. verset, tehát Mózes első könyve 50. rész 20. verséből így hangzik az Isten igéje. Alázattal hallgassuk. Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Hogy sok nép életét megtartsa. Gyakran vetődik fel az a kérdés, hogy hogyan lehetne minél rövidebben, tömörebben összefoglalni az Isten igéjében közölt evangéliumot, evangéliumát. És ezt meg is lehet különbözőképpen tenni, és József az Ószövetség egyik igen kedves és szimpatikus személye ezt így tette meg, hogy ti gonosz gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Ez összegzi mindazt, amit Isten az ő igéjében számunkra kijelentett. Egy régi történet, egy régi családi eseményben, hogy hogyan történt ez úgy valójában. Hiszen szavakban még össze lehet foglalni, többé-kevésbé sikerült mondatokban az Isten evangéliumát, de ez egy család történetében hogyan történt, ezt most figyeljük meg, és arra kérlek, hogy ebben vegyünk mi most mindannyian részt, hogy a gonoszság terve, a gonoszság gondolata miképpen tartóztatott fel, miképpen fordult az jóra. József a Jákob kicsi és szeretett gyermekét gyűlölték bátyjai. Ez a gyűlölet olyan nagy mértéket öltött, és annyira intenzívé fokozódott, hogy elhatározták egyszer csak magukban, hogy félreteszik Józsefet útjukból. A kivégzés egyik humánusabb módját alkalmazták, eladták rabszolgának, valamilyen kereskedőknek. A fordulat akkor következett be, amikor azon a vidéken, ahol lakott Jákob az ő családjával, éhség támadt. Sehol nem volt kenyér, csak Egyiptomban. Éppen ott, ahová József került sok-sok hányattatás után. Keresztény testvéreim, az éhség az ebben a helyzetben egy kényszerítő eszköznek bizonyult. A gyűlöltségben élő testvéreket elindította Egyiptom felé. József bátyjai készek voltak napirendre térni elkövetett gonoszságuk felett, de ez az éhség megakadályozta abban, hogy elfeledjék azt, ami történt. Vagy ha nem is elfeledni, de napirendre térni, és kiki élje az ő napjait úgy, ahogyan ő eltervezte és gondolta. Elindította őket Egyiptomba. Nem tudták, de ez az éhség kényszerítette őket, hogy
előálljanak. Kényszerítette őket arra, hogy találkozzanak azzal, akit gyűlöltek. Az éhség, amely most ebben a helyzetben munkálja a megbékélést. Érdekes ez, fontos dolog ez az ő életükben, mint ahogy fontos a mi életünkben is. Különböző természetű éhségeket él át a mi emberi életünk. Mondhatjuk azt is, hogy nincs olyan ember, aki valamilyen formában ne tapasztalta volna meg az éhségnek ezt a kényszerítő erejét. Eszembe jutott egy kis történet a II. Világháborúból való. Egy falu közösség hírhedt tagját, egy fiatal ember, tagba szakadt erős ember, el kellett ő is menjen a frontra. Valósággal a falu közösség tagjai idősebbek maradtak otthon, természetesen fellélegeztek, hogy mintegy megszabadultak a veszélyes elemtől. A háború után Jóska megjelenik a faluban. De mindenki látja rajta, hogy egészen más Jóska jött haza. Míg a szeme is sugározza ezt a békességet. Elment a lelkipásztorához. Elmondta azt, hogy mi történt vele ott a fronton. Elmondta azt, hogy igenis ő ott valamit megtapasztalt mindabból, amit ő eddig nem tudott. És mintegy, ahogy szoktuk mondani, bizonyságot tett arról, hogy valamilyen radikális fordulat állt be az ő életébe. Amikor hallgatja a lelkipásztor, felpattan a helyéről, megöleli, és azt mondja, Jóska, éretted robbant ki a II. Világháború. Az éhség, mint kényszerítő eszköz. Ki robbannak ilyen éhségháborúk egyéni életünkben? Miért? Talán nem értjük. Nem gondolunk csak a pillanatnyi nehézségekre. És való igaz, hogy mindennek megvan határozva, szabva a célja, az értelme, amit mi nem látunk át, azt átlátja az, aki mindennek tudója és ismerője. Én magam is többször elmondhattam, Istennek hála, hogy áldásul volt a nagy nyomorúság, ami történt velem, mint ahogy bizonyára ti is elmondhatjátok ezt, nem de? Hogy áldásul volt számomra az a nagy-nagy betegség. Áldás volt számomra az a nagy-nagy feszültség, amit nem tudtam kibírni. Azért vagyunk itt, azért vagyunk Isten tiszteleten, hogy valamilyen módon ezt az áldást, az Istentől jövő áldást megtapasztaljuk újból és újból. A hosszú évtizedeket követően, amikor József előtt ott állnak a bátyjak, József felismeri őket. Ott látja előttük térdre hullva, mert az éhség térdre kényszeríti az embert, még a leg erősebbet, a leghatalmasabbat is. Nos, hát mi legyen? József felismeri az ellene gonoszul cselekedő testvéreket. Megint kérdezem, nos, mi legyen? Fordult a kocka, aki tegnap gyenge volt, és kiszolgáltatott, most erős, nagy befolyással bíró, hiszen az ő kezében volt Egyiptom összes gabona raktárának kulcsa. Mit tegyen József a térden álló testvéreivel? Valahogy így működik közöttünk is. Egyszer a gyenge kerekedik felülre, az erős egyszer csak azt tapasztalja, hogy elhagyja minden ereje. Fordulnak a kockák, hol így, hol úgy, hol kedvezően nekem, hol kedvezően neked. Mit tegyen az ember ilyen és ehhez hasonló helyzetekben? Keresztény testvéreim, nálunk Romániában most egyik nagy esemény, ezt beszélik eléggé intenzív módon, hogy manapság hozzá lehet jutni a titkos dossziékhoz. Bukarestbe el kell utazni, és ki kell kérni. Azt mondják, hogy ezek az iratcsomók egymás mellé téve 12 kilométert tesznek ki. Mindenképpen jó, ha egy nép szembe tud nézni múltjával. Mindenképpen jó, ha egy nép veszi ezt a fáradtságot, ezt a bátorságot szembenézni a múlttal. Nagy áldás származik ebből. Nos, egyik atyánk fia meséli, hogy ő is olvasgatta a dossziét, és ott látta az ő legközelebbi munkatársának a nevét, akivel jó barátsági kapcsolatot tartott fenn és ápolt. És kiderült, hogy folyamatosan a múlt rendszerbe írt róla, tette ezeket a jelentéseket, félelemből, különböző előnyökből, hát sokféle indok van erre nézve, de amikor erről mégiscsak szó került ma az atyafi és a jelentgető jó barát között, bizony a szembesítésnek egy rettenetes pillanatát élték át mindketten. Először tiltakozás, védekezés, elutasítása a dolgoknak, bagatelizálása a dolgoknak, majd egyre inkább elcsuklott a hang, könnyek jelentek meg a szemekben, és ez az atyafi, aki elmesélt az egész történetet, átölelte, és azt mondta neki: barátom, folytassuk ezt a mi közös együttmunkálkodásunkat úgy, mint ami a múlt rendezve van. Ebben az esetben is fordult a kocka. Hogyan használjuk ki az esélyeinket, lehetőségeinket? Nagyon nagy téma az, hogy felejtsük el, meg nem történté tenni azt, ami bizony nagyon rettenetes dolog volt. Embertelen dolog volt. Seperjük szönnyeg alá. Hogyan tegyünk ezzel? Hogyan éljünk ezzel? A Szentírás mint egy titkos dokumentum. Feltárult előttünk. Na nem úgy, hogy én most kinyitom, hanem arról olvasunk a Szentírásban, hogy a bárány Jézus Krisztus feltárta a titkos írást. Ebben szó van rólam és rólad. Arról tudnélik, hogy te, mi gonosz gondoltunk a jó, egyedül jó Isten ellen, a Teremtő ellen. Fordult a kocka, és azt mondja az Isten, hogy én ezt a gonoszságot feltartóztatom. Ezt a gonoszságot, konokság is lehet, gátat vetek ennek. József szemeit örömkönnyek öntötték el. A felismert bátyjait megvendégelte, zsákjaiba bőségesen tett gabonát, és nem csak megbocsátott nekik, hanem azt mondta, atyátokkal együtt gyertek ide Egyiptom földjére, és egy olyan helyre telepítelek le, Gósen földje, Egyiptom földén egy nagyon termő vidék volt. A legjobb helyet kaptál. És ott vészeljétek át az éhségnek nehéz idejét. A felolvasott igénk fölvet még egy nagyon fontos kérdést. Mi a megbékélés ellensége, a békességben való élés akadálya? És ezt olvastuk a Biblia olvasás során, hogy Jákob meghalt. Azonnal jelenkezett József bátyjaiban a gondolat. Hát, ha gyűlölni fog bennünket most. Eddig volt úgy, ahogy volt, Jákobban egy villámhárítót láttak, Jákobban, az ő atyukban látták a garanciáját annak, hogy békességben együtt élhetnek. De most, hogy meghalt Jákob, na most mi lesz? Elérkezett a leszámolás ideje? Az a szárazkút, ókút? Felelevenedtek ismét az emlékek, a gonoszságok, a gonosz tettek, a rabszolga sors, a börtön. Gyanakvás, félelem vett erőt rajtuk. Túl hatalmasnak látták Józsefet ahhoz, hogy bízzanak benne. Nagyobbnak látták a gonoszságukat a már kihirdetett bocsánatnál. Valójában így éltek 17 éven keresztül ott a Gósen földjén. Mennyire nem ismerték Józsefet. Az ember kézzel fogható bizonyítékok után kutat állandóan, fogódzókat keres. Szüksége van arra, hogy újabb és újabb bizonyítékok eredményeképpen megnyugodjon. És jelentkeznek ezek a kételkedő kérdések. Hát ha nem is úgy állnak a dolgok, mint ahogyan hirdetik. Hát ha nem úgy állnak a dolgok, ahogyan írva van. Egy régi írás, ki tudja. Betoldások, kitoldások, ilyen-olyan fordítások. És az ember keresi, kutatja a bizonyítékokat. Hát ha. Valójában minden kételkedő okoskodás, okoskodó kételkedés nyugtalanságot eredményez, békétlenséget eredményez. Amikor Jézus Krisztus a feltámadott az úton haladók mellé szegődik, akkor is egy effajta, efféle beszélgetés történik ott az úton. Hát meghalt, ennyi, pont. Jó volt, szép volt a mi kedves mesterünk, de ennyire futotta erejéből. És ez a harmadik azt kérdezi tőlük, miért támadnak bennetek okoskodások? Miért gondolkoztok logikusan? Az emberi agynak megfelelő logikai rendszerben. Miért csak így gondolkoztok? A feltámadott az együtt való, velük való együttlét során hát úgy munkálkodott, hogy megnyilatkoztak az ő elméjük későbben a tanítványokkal együtt, hogy értsék az írást. Nos, ez a fogódzónk nekünk. Érteni az írás. Kicsoda érti az írást? Hát testvéreim, ez a nagy hír, hogy érteni lehet az írást. Mert az kijelentetett számunkra. Nem azért, mert erre képesek vagyunk. Nem azért, mert tanulunk, vizsgálunk, kutatunk, ennek is megvan a maga nagyon fontos helye. De az írás egyszer csak feltárulkozik, és nyilvánvalóvá válik az, amire nekünk nagyon nagy szükségünk van. A bizonyosságra. Arra bizonyosságra, hogy ne lássam nagyobbnak a gonoszságomat a bocsánatnál. Ezt munkálja az Isten szent lelke. Sokkal nagyobb az ő kegyelme, sokkal nagyobb az ő irgalma, mint a világ összes gonoszsága. És azt olvassuk az írásból megint csak bátorításul, hogy Isten irgalmassága dicsekedik az ítélettel szemben. Ime testvéreim! Az, amit az evangélium közvetít felénk, és ez egy nagy öröm lehet a mi számunkra. Azt mondja József, így küldött el engem előttetek, hogy életben maradjatok. Nem ti küldtetek el, nem ti adtatok el, nem ti számoltatok fel engem, hanem Isten tett engem például Egyiptom fejedelmévé. Éppen azért, hogy az éhség idejében megmaradhassatok, ti és még sokan mások. Hogy mondhat ilyet egy ember? Nagyon meg lehet ezen botránkozni. Hát nem a gonosz testvérek irítsége eredményezte azt, amit József átélt. Hát nem egy becstelen rágalmazás miatt került József a börtönbe? Hogy mondhat ilyet egy ember, hogy hát Isten munkálkodott? És most, hogy mondhat olyat egy ember, hogy Egyiptom befolyásos pozíciójába emelt engem az Isten? Hát az én rátermettségem, az én képességem, az én bölcsességem hol van? Ebben a helyzetben is József csak testvér akar maradni, és nem Isten. Elég egy Isten. Neki helyettesítésre nincs szüksége, mert helyettesíthetetlen. Egész életútjára azt mondja, élettörténetem igazgatója maga az Isten. Sok mindenki nyüzsög, forgolódik körülöttem, de az események nagy mozgatója kezében tartja az én életemet. Ti rosszat terveztetek, ez kétségtelen. Ezt nem lehet semminek nyilvánítani. Ez tény. De ezt az Isten terve áthúzta. Gyakran úgy gondolkodunk, testvéreim, hogy a mi élet helyzetünket hasonlítjuk, viszonyítjuk. Vég nélkül tudjuk sorolni sérelmeinket. Itt vagyok én, körülöttem azok, akik életemet nehezítik, akik gáncsoskodnak, de azért én sem hagyom magamat, mert vagyok olyan ember. Ez egyfajta gondolkodásmód. Van egy másik is, ez egy kicsi olyan vallásosabb köntösbe van öltöztetve. Ez valahogy így hangzik. Vannak, akik ezt a helyzet, úgy hangzik, hogy a sors mostohán bánt velem. De hát mi az, hogy sors? Vajon a sorssal lehet-e beszélgetni? Vajon lehet-e kérdéseket neki feltenni? Testvéreim, Isten gyermeke másképpen gondolkodik. Tetszett az Istennek, hogy különböző próbákkal meglátogasson. Velem volt és megőrzött. Sőt, azt látom, hogy javamra volt az a nagy-nagy nyomorúság. Sőt, mi több, azt is látom, hogy nem csak az én javamat szolgálta egy vagy kettő nagy nyomorúság, hanem még sokak mellettem sokan részesülnek ebből az áldásból. József nincs kiszolgáltatva senkinek, semminek, önmagának sem. A mai keresztény hívő ember nincs kiszolgáltatva senkinek és semminek, és ne is legyen. Mert ő tudja, hogy az ő élete az Isten kezében van. Bizonyára vannak olyan dolgok, amit nem értünk, mert nem érthetünk. De az tény, hogy az ő kezében lehetünk. A gonoszság tervének megvalósulásában hiszek? Akkor úgy gondolkodom, hogy igen, ha te gonoszul cselekedtél velem, akkor én is valami ehhez hasonlóan válaszolok neked. Minden gonoszság, igazságtalanság az Istennel való megbékélés szolgálja. A nagy kérdés mindig az, hogy valójában milyen helyzetben, milyen kapcsolatban vagyok én az Úr Istennel. Rajta keresztül értelmezni az én életemet, kicsi és nagy dolgaimat, rajta keresztül. Egészen más megvilágításba kerül élete minden mozzanata. Nem a tengernyi sok gonoszságra emlékeztet bennünket az Úr Jézus Krisztusnak golgotai keresztje, hanem Isten szeretetére, bocsánatára. Igazságos az Isten. Ő nem téved, nem fog mellé, amikor életed bármilyen megpróbáltatás kohóba kerül. Ennek örülhetünk mi mindannyian. A mi életünk egyen-egyenként és közösségileg is az Úr Isten kezében van. Onnan ki nem szakíthat senki és semmi bennünket. Erre mondták a régiek a 13. században, még ráadásul énekformát is öltött ez a meggyőződés, hogy ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat. De él, ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét. Alleluja. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk! Hálát adunk te néked a te örömüzenetedért, hogy te a gonoszért jóval fizettél, és ebből nem akarsz engedni ma sem. Mindig így jössz felénk, mindig így akarod bennünk elvégezni a te akaratodat, így akarod munkálni bennünk a te országod ügyét. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy újból és újból szólítasz, és újból és újból megengeded megértenünk a te akaratodat. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy semmi és senki el nem szakaszthat te tőled. Köszönjük neked, hogy abban a hitben lehetünk, és ezt a hitet te munkálod bennünk a te szent lelked által, hogy még a gyásznak az idejében is te velünk vagy, és vigaszt nyújtasz. Kérünk téged, hogy ebben légy kegyelmes a mi testvérünkhöz, testvéreinkhez. Urunk Istenünk, mennyi édesatyán, köszönjük neked, hogy minden mi életünkkel kapcsolatos eseményeinket, történéseinket emlegethetjük a te színed előtt, hiszen te erre bátorítottál és buzdítottál bennünket. Merjünk kérni, merjünk tusakodásokban eléd állni. Vezessél bennünket, Urunk Istenünk, azon az úton, amit a te igéd jól meghatározott, ami emberi életünk számára. Köszönjük neked, hogy te mindennek felett való Úr vagy, aki a te kezedben tartasz mindent és mindeneket. A világi hatalmasságokat, erőket, te mindennek az ellenőrzését bírod. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, legyen áldott a te neved, hogy ezt napjainkban is így kívánod munkálni. Tedd számunkra gyakorlattá az ige üzenetét, és add, hogy megbocsáthassunk, még akkor is, hogyha minden emberi gondolat az ellen támad. Urunk Istenünk, nálad semmi sem lehetetlen. Kérünk téged, hogy te végezd a te munkádat, a te országod ügyét ebben a gyülekezetben, továbbra is, mint ahogy eddig is tetted csodálatos módon. Kérünk azokért, akik szolgálják a te ügyedet, a lelkészekért, elöljárókért. Köszönjük neked a zenének csodálatos ajándékát. Te mindent felhasználsz arra, hogy bennünket megszólítsál. Mindent felhasználsz arra, hogy vezessél a te utadon. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, megvalljuk előtted, hogy nagyon nehéz elfogadni a te üzenetedet. Kérünk, hogy háríts el minden akadályt ennek útjából. Köszönjük neked gyermekeinket, a fiatalokat, köszönjük neked a fiatal családokat, köszönjük neked a nagyszülők álhatatosságát a könyörgésekben. Urunk Istenünk, köszönjük a te csodáidat. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgassad meg imádságainkat. Amen. Maradjunk csendben, és akit az Úr Isten lelke indít, az ő szívében folytassa könyörgését. Áldott legyen a mi Urunk Istenünk, aki meghallgatja könyörgéseinket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.